Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Szép estét mindenkinek! Hogyan csökkenthető egy filmforgatás karbon lábnyoma? Mit jelent fenntarthatóan filmet készíteni a 21. században? Hogyan építhet hidat művészeti vízió és környezeti felelősségvállalás között egy tanácsadó cég Londonból Budapesten át egészen akár Hollywoodig? És milyen friss gondolkodás, szemlélet és persze kapcsolatrendszer szükséges ahhoz, hogy valakinek szava legyen ebben a szakmában? Fenntartható filmkészítésről, illetve erről a sok mindenről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Szemerédi Zsófia, Leverage Point Entertainment alapítója, a BAFTA Albert fenntarthatósági szervezetének korábbi nemzetközi menedzsere. Zsófi, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszönöm szépen, és üdvözlök mindenkit.
A személyes és a szakmai utadról, sikerekről, esetleg kudarcokról vagy olyan információkról beszélgetünk majd, amit mi kívülállók nem tudhatunk, hogy hogyan működik a filmes világ, de engedd meg, hogy előtte arról kérdezzelek, hogy hogyan alakult ki a filmes világhoz fűződő kapcsolatod, vagy vonzódásod, tehát volt ebben valami gyerekkori inspiráció, vagy álom, vagy ez később jött az életedbe?
Abszolút. A film az egyik legnagyobb szerelem az életemben, a szerelmemen kívül, de nem is csak film, hanem igazából történetmesélés. Tehát először a könyvekben voltam szerelmes. Állandóan bújtam a könyveket, és nagyon idegesített, hogyha mondjuk egy könyvnek nem volt meg a következő sorozata, vagy a következő epizódja, amit olvashatunk, és olyankor elkezdtem megírni a saját verziómat.
Tehát egyből tovább gondoltad.
Igen,
a
rögtön, hogy akkor, hát ezt nem lehet kivárni, már 9-10 évesen is a nagymamám még most is előszeretettel hozza azokat a papírcetliket, amiken elkezdtem írni, az ő gépén írtam először ezeket, és utána rájöttem, hogy hűha, hát akkor van egy másik világ is, ahol valaki más elképzeli, és én ezt megnézhetem, és elmerülhetek ebben, tehát nagyon-nagyon szerettem a filmeket már gimnazista koromban is. Akkor volt még egy nagy szerelmem, a történelem, és azt gondoltam, hogy én történelmi tanácsadó szeretnék lenni filmeken, ezért az első diplomámat így kerestem Londonban, hogy egy olyan szak legyen, ahol történelmet és filmet együtt lehet tanulni. 2 darab ilyen egyetem volt akkoriban Angliában, egy Skóciában, egy pedig Londonban, én a Londonira mentem. Nagyon hamar rájöttem, hogy nagyon sok időt kell eltöltenem a British Library-ben, ott a legnagyobb könyvtárban, ami egy fantasztikus épület, és gyönyörű, és szívesen eltöltem ott az időt, de nagyon sok idő lenne az, és kevéssé engednének engem közel a filmekhez, amit én valójában szerettem volna. Mert a filmeken belül is leginkább a sci-fiket, fantasyket és történelmi, hát periódrámának hívnám, de akkor lehet ez ennek minden verziója is, akármilyen történelmi film, életrajztól kezdve a Büszkeség és Balit életen át, bármelyik lehet igazándiból.
Ez az, ami akkor a te vonalad.
Igen, és ezt gondoltam, hogy hát ez fantasztikus, ehhez a három műfajhoz igazából kell rengeteg történelmi tudás, majd én leszek a nagy tanácsadó. Hát, elég hamar rájöttem, hogy mégse szeretnék az lenni, mert ha az lettem volna, szakosodnom kellett volna amúgy egy részére a történelemnek, főleg Angliába, mondjuk a viktoriánus korszakra, vagy a középkorra, 8. Henrikre, nagyon-nagyon szerették, rengeteg film és sorozat készül róla, és úgy döntöttem, hogy azért erre én nem vagyok kész, én általánosságban szerettem a történetmesélést, és inkább közelebb kerülnék a filmekhez.
Úgyhogy így vezetett akkor az utad errefelé. Viszont nem gondoltam, hogy erről fogunk beszélgetni, de úgy szöget ütött a fejembe, mondtad, hogy az első szerelem a könyv volt, utána pedig a film, és ugye ez sokszor egy ilyen dilemma, hogy egy film tud-e ugyanolyan jó lenni, mint egy könyv. Hogy te ezt hogyan látod?
Én régen abba a táborba tartoztam, aki természetesen csak arról tudott beszélni, hogy úristen, ez nem ugyanolyan, mint a film, tehát a puritánok közé, általában Harry Potterről volt szó, vagy valamelyik akkori nagy slágerről. Most már máshogy látom, szerintem két különböző nagyon kreatív médium, és mind a kettőben más lehetőségek rejlenek. Most már nem szeretem őket összehasonlítani. Egyetlen egy dolgot azért megpróbálok még mindig megtenni, csak önmagamért. Szeretem elolvasni a könyvet, hogyha egy adaptáción alapul a film vagy a sorozat.
Tehát, hogy legyen egy elképzelésed.
Hogy először én képzeljem el. És utána viszont nagyon szívesen megnézem a másnak az interpretációját, ami gyakorlatilag a vásznom van.
De most te nem csak tanultál Nagy-Britanniában, hanem utána dolgozni is kezdtél, ez hogyan alakult?
Én tanulás alatt is végig dolgoztam. Szerintem akik éltek külföldön, azok lehet, hogy ezt fogják tudni, hogy milyen, hogy Nincs azért kolbászból a kerítés, igazándiból nagyon magasak voltak a tandíjak, nagyon magas a megélhetési költség, tehát kifizetni a saját lakbéredet, rengeteg lakótárssal laktam együtt, és elég egyszerű módon a második munkám az egy moziba vezetett, méghozzá a legnagyobb moziba Angliában, a legpresztízsebb moziba. Ott dolgoztam 3 évig, feldolgoztam magam mozimenedzserig, vezettem egy kicsi mozit, ott voltak nálunk a hatalmas piros szőnyeges premierek, és akkor onnan minden, mint egy ilyen hógolyó ment tovább igazánba, egyik munkából mentem a másikba, de gyakorlatilag az alapképzésem alatt egy olyan 40-50 órában dolgoztam a moziban általánosságban hetente.
Egyébként nyilván a jó nyelvtudás, vagy a nagyon jó nyelvtudás az szükséges ehhez, de mi kellett még ahhoz, hogy külföldiként ez működjön?
Jó kérdés, mi kellett még hozzá?
Az nagyon akarás. Kellett akarni, igen.
Az akarás. Én betöltöttem a 18 évemet, akkor még volt hátra amúgy bőven 2 évem a gimiből, mert 5 osztályosba jártam, és én például akkor megmondtam a szüleimnek, akik nagyon támogatóak voltak, megmondtam, hogy 18 lettem, én megyek. Uh-huh. És akkor mondták, hogy jó, mehetsz, de csak akkor, ha szerzel magadnak munkát, és szállást csak akkor engedünk ki. Úgyhogy szereztem magamnak itthonról munkát és szállást azon a nyáron, majd utána hazajöttem, befejeztem a gimnáziumot, és visszamentem tanulni.
Tehát akkor viszonylag hamar már önálló életet szerettél volna. Miért döntöttél úgy, hogy mégis visszajössz Magyarországra, és producerasszisztensként dolgozol tovább?
Véletlenül.
Teljesen a sok tudatos őszintén. Döntés után.
Igen, teljesen őszintén véletlen volt, hogy itthon kötöttem ki. Összességében egy bő 10 évet eltöltöttem Angliában, angol állampolgárrá is váltam. Mai napig nagyon szeretem, nagyon sokat vagyok kint, az év felét még most is kint töltöm a munkám miatt. Viszont volt egy pont, a Covid előtt volt. Már kezdtem egy kicsit megcsömörleni, ott így kezdtem úgy érezni, hogy valami változásra van szükség. Már nem jártam egyetemre, a mesteremet se csináltam, nem akartam 5 másik emberrel együtt lakni egy háztartásban, gondoltam, jó lenne, hogyha más életkörülmények között lennék, és igazából Ausztráliába szerettem volna elköltözni, és annyit mondtam az akkori főnökömnek, amikor hazajöttem, akkor még igazándiból még egy 1,5 évet fejlesztőként dolgoztam, development exec-nek hívják, amikor produkciós cégnél a filmeket fejlesztjük és pitcheljük és próbáljuk eladni, tehát ez volt a munkám, ezt itthonról még csináltam utána. Mondtam akkor a főnökömnek, hogy én elköltöznék Ausztráliába, és nagyon támogatott benne, és mondtam neki, hogy előtte viszont hazajövök egy hónapra Magyarországra, régen voltam itthon a családomnál, kicsit megpihennék, haza is jöttem, az utolsó géppel jöttem el Angliából, utána már, igen, uh-huh. utána már nem voltak gépek, Ausztrália pedig bezárt, úgyhogy én itthon viszont új lehetőségek nyíltak meg, és nagyon, nagyon örültem, hogy itthon lehetek.
Mikor és hogyan jött el az a pont nálad, amikor a fenntarthatóság, mint egy ilyen személyes ügy összekapcsolódott a filmezéssel?
Több ponton is megtalált amúgy. A fenntarthatóság régen is érdekelt, kimiben kifejezetten érdekelt. Amúgy nagyon szerettem volna a szelektív szemét szolgáltatást bevezetni a gimnáziumban. Tök elnök voltam, akkor még voltak ilyenek, nem tudom, hogy most vannak-e.
Szerintem még most is van.
És kettő célom volt nagyon jó bulikat szervezni, és a szelektív szolgáltatást behozni az iskolába. A bulikra adtak pénzt, a szelektívre nem, sajnos.
Remélem, talán azóta már változott.
Igen, remélem most már máshogy van. Ezen kívül személyes szempontból anyukám vegetáriusnak nevelt minket születésünktől fogva a húgommal, úgyhogy ez együtt járt egyfajta gondolkodásmóddal is, és nagyon szerettem volna ezt mindig is bevezetni az életembe. Ez egy kicsit eltűnt, amikor a filmekre fókuszáltam Angliában, háttérbe szorult, nem volt annyira tudatos, hogy azt mondjam. Az mondjuk mindig ott volt, hogy Angliában például egy háztartásban mindig van komposzt, mindig van szelektív hulladék, figyelsz az energiahasználatra, nem fűtesz, mert nincsen pénzed igazándiból. Ilyen módon figyelsz általában. Viszont egyszer csak valami mintha egy villanykörte felgyúlt volna az agyamban, amikor elmentem egy filmfinanszírozás eseményre, filmfinanszírozás programsorozatra, és ott az egyik előadó arról beszélt, hogy a fenntarthatóság és a filmfinanszírozás amúgy vannak közös pontok ebben a két témában, sőt, mondjuk spórolhatsz azzal, hogyha fenntartható kezdeményezéseket vezetsz be egy forgatás során.
És akkor így, ho-ho.
Ho-ho, uh-huh. Ezt is lehetne csinálni, és utána volt még egy, eljöttem Magyarországra egy filmforgatásra, ahol az akkori cégtársnőmmel amúgy találkoztunk, és abszolút azonnal azon kezdtünk el gondolkozni, hogy mennyi mindent lehetne itt csinálni, hát ez egy hatalmas filmforgatás, rengeteg dolgon lehet javítani, rengeteg dolgot lehet optimalizálni, ami által fenntarthatóbb lesz, mert a fenntarthatóság igazándiból mindennapi józan paraszti ész rengetegszer, vagy csak visszamenni a gyökerekhez, és optimalizálni azt, ami amúgy is van.
Ahogy említetted is, hogy volt egy másik céged a Leverage előtt, és megalapítottátok ezt a vállalkozást. Mi az, amit ott megtanultál már ott az első pillanatokban?
Cégvezetésről rengeteg mindent tanultam, együtt dolgozni másokkal nagyon-nagyon fontos volt. Előtte is voltam már ilyen pozícióban, hogy mondjuk csapatot vezettem az előző munkahelyeimen, de ez kifejezetten más volt, amikor mondjuk csak ti ketten vagytok a főnökök, és rajtatok múlik. A kommunikáció terén is rengeteg mindent kellett tanuljak, és szerintem az egyik legfontosabb még az, hogy hogyan álljon ki az ember önmagáért és nézeteiért. Ez mindenképpen fontos volt, és a gyakorlatban rengeteg mindent tanultunk a projektjeink során és a filmek és tévésorozatokon. Mi élőben tanultuk, tehát hogy nekem ugye nem fenntarthatóság a szakmám, hanem film, tévé és játék, értékesítés és forgalmazás. Ez igazándiból eléggé távol áll a fenntarthatóság, de ha meg azt vesszük, hogy mennyire sok köze van a filmpiaci szereplők munkájához, akkor igazából van egy jó kapcsolódási pont.
Hát meg a nap végén a megtérülésnél, a számoknál nagyon sokat jelent.
Igen.
A fenntarthatóság, vagy ott is az eszmék és ideák mellett sokszor én azt gondolom, hogy a pénz dönt, nem?
De sajnos még sokszor.
Én annyira kíváncsi lennék a kulisszatitkokra, úgyhogy Zsófi majd erről mesélj, hogy azért hogyan működik egy-egy ilyen filmforgatás, és hogy milyen filmes reakciók érkeznek a fenntarthatósággal kapcsolatban. Tehát, hogy te azért a BAFTA Albert nemzetközi menedzsereként láttál nagyon sok nemzetközi példát. Ez mennyire tér el a hazai gyakorlattól, hogy a közepébe vágjunk?
Attól függ. Magyarország egy szuper ország olyan szempontból, hogy mi az egyik legnagyobb szervízország vagyunk. Szerintem néha úgy mondhatjuk azt is, hogy a kontinens legnagyobb szervízországa vagyunk. Azért most már van egy-két másik ország is, aki szeretne vetekedni ezért a címért.
De mit még... jelent ez? Azért beszélj erről pár szót, hogy a gyakorlatban hogyan néz ki ez, aki nincs benne ebben.
Világos, rendben. A szervízország, vagy a szervíz, amit mi itthon csinálunk, az azt jelenti, hogy van egy kedvezmény a nemzetközi produkcióknak, egy adóvisszatérítési program, ezért cserébe ők ide jönnek, na előszeretettel, azon kívül, hogy pénzügyileg megéri nekik, fantasztikus stábok várják őket, tehát ez egyelőre még az egyik legnagyobb húzóerő, amiért ide jönnek Magyarországra. A mi stábjaink már, én ugye nem olyan régen dolgozom a magyar filmiparban, de ha jól tudom, azért 15-20 éve már építik elég rendesen ezeket a stábokat, az infrastruktúrát, tehát nagyon erős Magyarországon a filmes kultúra, szeretnek idejönni a nemzetközi forgatások. A nemzetközi forgatás között, aki idejön, és a nemzetközi forgatás között, aki mondjuk Angliába megy, Csehországba megy, Bulgáriába megy, nincs akkora hatalmas különbség. Van különbség, de ezek inkább regionális különbségek, piaci elérhetőségben van különbség, hogy milyen szolgáltatást, vagy milyen eszközt tudunk elérni, de abból a szempontból, hogy hogyan forog egy film, az nagyjából hasonló sémára forog. A magyar filmek forgatása viszont máshogy zajlik, nekem abban egy kicsit kevesebb is a tapasztalatom még.
Mit gondolsz, mennyire lehet hosszú távon hatékony például a brit modell, például a Greenlight Policy?
Az angolok voltak az egyik elsők, akiknél a fenntarthatóság már egy jó, hát most már 20 éve előkerült, porondra került, a BBC, a pletyka és a mendemonda azt tartja, hogy a BBC-nek az alaksorából indult, ez az Albert nevezetű cég, akinél én is dolgoztam, és egy Excel táblaként indult el, és elkezdték mérni akkor a produkcióknak a karbonlábnyomát, azért most már jó sokat fejlődött ez. Velük egyetemben ugyanebben az időszakban Amerikában és Kanadában is indultak kezdeményezések, mind a három ország amúgy vezető ország ebben. Angliában most már szinte egészen ott tartunk, és ez egy nagyon-nagyon fontos lépés volt, hogy az úgynevezett green light fázisban, ami az a fázis, amikor engedélyezik egy produkciónak, hogy gyártásba menjen, itt engedélyezik az ő leegyszerűsítem, de a költségvetését mondjuk elfogadják, a forgatókönyvet.
Zöld lámpát kap az indulásra.
Igen, elfogadják, és igazából itt te már valószínűleg tudni fogod, hogy a saját országodban forgatod, vagy esetleg egy szervízországba forgatsz, azt talán még nem tudod, hogy melyik szervízországba, de mondjuk, hogy melyik régióba, azt már valószínűleg tudod. Ezek nagyon fontos kérdések, fenntarthatósági szempontból is, mert egy produkció karbonlábnyoma abból áll össze, hogy mennyi energiát használsz, mennyit utazol, mennyi üzemanyagot használsz. Tehát az, hogyha egy stáb külföldre utazik és máshol forgat, az nagyon sokat fog hozzáadni a te produkciós karbonlábnyomodhoz. Mi gyakorlatilag vissza tudjuk ezt odáig vezetni, hogy forgatókönyvtől számít, és onnantól te már láthatod, hogy milyen irányba fog menni a karbonlábnyoma a produkciódnak. A forgatókönyved és a költségvetési terved együtt fogja azt kiadni, hogy melyik irányba haladj.
Mi volt az a gondolat vagy érzés, ami miatt megszületett a Leverage Point, tehát a saját cég gondolata?
Mindenképpen nagy felelősség egy saját cégbe belevágni. Én úgy éreztem, hogy elértünk erre a pillanatra egy ilyen természetes fejlődési létre során. Kifejezetten érdekelnek engem a forgatókönyvek például, és a kapcsolódás a fenntarthatósággal akár már egy forgatókönyv stádiumban, ezen kívül az oktatást is nagyon-nagyon szeretem. Ezeket mind csináltuk az előző cégünkkel is, de úgy éreztem, hogy vannak bizonyos dolgok, ahol más irányba mennék, és egyik reggel igazánból felébredtem, és azon gondolkoztam, hogy 5 év múlva hol szeretnék lenni az életemben. És úgy éreztem, hogy most van itt a pillanat, hogy abba az irányba tudjak menni, amerre az életemet képzelem. Ez egybeesett azzal is, hogy egy produkciós céget is szép lassan elkezdünk majd elindítani.
Mit jelent az, vagy mit jelenthet az, hogy a fenntarthatóság nem korlát, hanem sokkal inkább egy kreatív erő? Erről mit gondolsz?
Én mindenképpen ezt egy kreatív lehetőségnek látom. Sok olyan producerrel dolgoztam az elmúlt években, akik akár mondjuk a személyes életükben szívesen tesznek a fenntarthatóságért, vagy gondolkoznak róla, de bizonyos okoknál fogva mondjuk a munkakörülmények, a munkában esetleg azt érzik, hogy ez egy megkötés lehet. Szerintem, mint emberek, ez egy ilyen pszichológiai kérdés, és szeretjük a jól bevált utat járni igazándiból, és én viszont lehet, hogy azért az egész életemet így éltem, általában mindig az új utat kerestem, vagy valami olyat csináltam, ami esetleg előttem más még nem, ez a sok angliai dologgal is, ezért azt gondolom, hogy a fenntarthatóság is rengeteg új lehetőséget rejt számunkra, és igen, nehéz megváltoztatni azt, amihez hozzá vagyunk szokva, és ami jól bevált, de a tárházak lehetősége végtelen. Tehát az, hogyha én máshogy szeretném forgatni a filmemet, ez fog áldozatokkal járni, ez tagadhatatlan, de szerintem rengeteg jó eredménnyel is fog járni a nap végén, és sajnos néha csak évek múlva látszik.
Mekkora a céged most?
Most eléggé pici, ugye most indultunk. Igen. Csak 3 fő.
Viszont akkor 2 országban láttok el ezzel a 3 fővel feladatokat?
Igen. Igazándiból több országban gyakorlatilag egy ilyen digitális nomád életmódunk van.
Igen, erre voltam kíváncsi, hogy ezt hogyan csináljátok.
Igen, tehát pont múlt héten vagy 2 héttel ezelőtt voltam egy egyhetes tréningen Bécsben, augusztusban hívtak egy nemzetközi filmfesztiválba zsűrinek is, és fenntarthatósági tanácsadónak is. Oda is megyek, attól függően, hogy honnan jönnek a megkeresések, de a munka nagy részét igazából online is el tudjuk látni. Ezek inkább így az oktatásra vonatkoznak, vagy a forgatókönyvelemzésekre. Ennek ellenére mondjuk oktatást azért szeretek személyesen csinálni, hogyha nem csak egy félórás, egy órás oktatásról van szó, hanem mondjuk egy egyhetes tréningről, azt általában azért személyesen csináljuk meg.
Kiket oktatsz?
Producereket, középvezetőket a filmiparban, olyanokat, akik a filmes alapítványi cégeknek dolgoznak.
Tehát ez egyrészt szemléletformálás, másrészt már az effektív teendőknek is a bemutatása, ilyenkor igen. Mi minden lehetséges?
Igen, igen. Nagyon nagy rész szemléletformálás. Amúgy a fő célom az az, hogy megértsék a kapcsolatot a fenntarthatóság és a film között, és megértsék, hogy minden egyes döntés aznap, amit ők hoznak, már pedig minden nap rengeteg döntést hoznak a középvezetői szinttől felfelé akár, sőt, egy sima asszisztens is rengeteg döntést hoz. Mindegyik döntésnek van egy karbonlábnyoma igazándiból. Tehát nagyon fontos, hogy ők nélkülem is meg tudják hozni a felelősség teljes döntést.
Folytassuk innen, álljunk meg egy kicsit, egy kis zene következik, utána Szemerédi Zsófival, a Leverage Point Entertainment alapítójával beszélgetünk tovább arról, hogy hogyan csökkenthető egy filmforgatás karbon lábnyoma, belemegyünk majd a részletekbe, úgyhogy hamarosan innen folytatjuk.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.